Estét kívánok mindenkinek! Szemeszterünk utolsó órájához érkeztünk, és a tányában a 8. fejezetet fogjuk most elkezdeni. Befejezni már csak a következő szemeszterben fogjuk. A következő szemeszter február 16-án este 6 órakor kezdődik. Várom mindenkit szeretettel! Na!
Akkor ráérünk kicsit eszni, vagy ráérek kicsit eszni?
Hát igen. Igen. Előző fejezetben, a 7-es fejezetben, 6-os, 7-es fejezetben, ugye most már egy ideje ezt tanuljuk, legalább egy ilyen másfél hónapja, az Alter Rebbe azzal a témával foglalkozott, hogy ugye a dolgok, amik a világon találhatóak, három csoportra oszthatóak. Vannak a szent dolgok, vannak a klipák, azok a dolgok, amelyekben nem egyértelműen érezhető a mindenütt ott lévő isteni szikra, isteni fény, isteni energia. Ugyanis a klipa, a héj eltakarja azt az isteni fényt, isteni energiát, de ebben is két típus van. Vannak azok a dolgok, amiben azért fellelhető az isteni szikra, az isteni fény, ez a klipát noga, a fénylő klipa, és vannak azok a dolgok, amelyekben soha nem is lesz fellelhető az isteni fény, ez a salos klipotat meot, ez a három tisztátalan klipa, ami minden olyan dolgokkal kapcsolatos, ami bűn. A klipát noga az a semleges dolgok, a salos klipotat meot, a három tisztátalan klipa, az pedig, hogy mondtam? Tehát a klipát noga az a semleges dolgok, a három tisztátalan klipa, az pedig minden olyan dolog, ami bűnnel kapcsolatos. Most mi azt mondtuk, hogy az alapvető különbség a klipát noga és a salos klipot meot között, mi az alapvető különbség? Mondjátok meg ti, hogy mi a különbség. Kicsit hangosan. Nem változtatható. Mire?
Tehát a sima nehézkivelek kapcsolatosan, vagy egészen más körülmények között kell kerülni el. Kivétel belőle, hogy csodálkozó termés, a
helyre rakható? Hát ez már egy már előre mentél egy kicsit. Előtte még azt lehet mondani, tehát, hogy ami a három klipot, ami a saros klipot miatt, az a három tisztátalan klipához tartozik, ami tehát bűn, az soha nem emelhető szent szintre. Azt jelenti, hogyha hiába eszik valaki disznóhús teljes átérzéssel és áhítattal azért, hogy utána egy jó talmudi diskurzust megtanuljon, és ebből a célból lesz, hogy energiát legyen erre, hogyha ezt tiltottan ette, tehát hogyha nem életmentésről volt szó, hanem tilos volt, amit csinál, akkor ez nem tudja fölemelni, az bűn lesz, azt nem tudja megváltozni, az nem tud fölemelni, ez nem tudja azt az energiát, ez ugye szentté változtatni.
Ez nem haszontalan, az tanul.
A tanulás az nem haszontalan, de azt az energiát nem tudja szentté változtatni. Nem válik, az nem lesz, az mindig is bűn marad. Nem így, hogyha nem kóser vagy kóser dolgokat eszik, akkor eleve megvan lehetősége, hogy jó célzatta legyen, és akkor ha jó célzatta eszik, tehát nem a állati ösztönének adja át magát és bezabálja a kaját, hanem azzal a célzattal eszik, hogy ezzel is Isten szolgálja, aztán ebből nyert energiából valami pozitív dolgot csináljon, akkor eleve az a semleges dolog a szent dolg részévé vált, a szentség részévé vált. Ez első dolog. A második dolog az, hogy mi van akkor, hogyha már megtörtént, ami megtörtént. Elkövette a bűnt, vagy úgy evett mondjuk, hogy átadta magát az állati ösztöneinek, állati viselkedésének, de kósert evett, csak bezabálta. Akkor mi a helyzet? És erre azt mondtuk, hogy ha a kóser dolgról volt valami bezabált, azt nagyon könnyen megváltoztathatja, és retroactive, visszamenőleg, hogyha csúvát tesz, és jó úton van, és stb., akkor az mind visszaemelkedik, visszaemelkedhet a szent szintre. De a salos klipot, ott, amit ha bűnt követett el valaki, akkor soha többé nem tudja visszaemelni azt a megfelelő helyre. Kivéve két lehetőséget mondunk, és erre ezt említette az Éva most, hogy vagy úgy tér meg, hogy teljes szeretetből, vagy Isten iránt szeretetből, ami nagyon nehéz megtérés, aminek az a lényeg, hogy utána a bűnök is micvákká változnak, retroaktív, vagy eljön a messiás, és akkor minden úgy is jóvá változik. Ez a két lehetőség van. De alapvetően nem tudja megváltoztatni azt, ami már egyszer megtörtént, és bűn volt. Hiába csúvát tud tenni, de nem, és ezzel a bűn el van törölve, de a nyoma még mindig ott lesz. Most a következő, ebben a fejezetben még egy harmadik lehetőségről beszél. Mi van akkor, hogyha valaki a rosszat, mondjuk azt a bűnös ételt, azt a tudatán kívül fogyasztotta el teljesen jó szándékkal? Yeah. Amikor azt mondom, hogy valaki egy nem kóser hamburgert eszik, akkor három lehetőség van. Vagy nem kóser hamburgert eszik, és tudja, hogy ez nem kóser, de mégis megeszi. Az bűn. Nem kóser hamburgert eszik, de nincs más lehetőség, mert más nincsen, amit tehetne, és ezért ezzel életet ment, hogy ő azt megeszi. Ilyen esetben az a nem kóser hamburger olyan, mintha kóser lenne. Az nem bűn. Eleve nem bűn. Kötelessége. Pikuach nefes. Életmentés. Harmadik lehetőség, hogy nem tudja, hogy az a nem kóser hamburger mondjuk nem kóser. Abban a hitben eszi, hogy teljesen glatt kóser hamburger. És ebben az esetben mi van akkor, hogyha ő ezt teljesen bemegy a kósernek vélt McDonald'sba, és teljesen a tudatán kívül megeszi azt a nem kóser hamburgert, abban a tudatban, hogy ez kóser, sőt, elmondja rá az áldást, sőt, még avval az áhítattal is eszi, hogy utána beül a jesivába, és megtol két oldal tangot ebből az energiából. Akkor mi van? Mi történt ezzel az energiával, ami akkor a részévé vált, vagy amit akkor kifejtett. Erre azt mondjuk, hogy hiába a tudtán kívül tette, amit tett, és ezért felelősségre nem lehet vonni, bűnt nem követett el, szándékos bűnt, de az a tilos dolog, az mégis tilos. Az a nem kóser hamburger mégse vált ettől kóserre, és ezért, mivel tilos dolog, és a múlt alkalommal tanultuk, hogy a tilos, az asszur kifejező, azt jelenti, hogy le van kötve a klipot közé, a rossz dolgok közé, ezért, vagy a három tisztátalan klipák közé, ezért soha nem fogja azt onnan tudni fölemelni. Soha nem lesz képes azt az energiát onnan fölemelni, hiába a teljes jó szándék meg volt benne. De mivel mégis az a rossz, az rossz, azon nem tud változtatni. Nem tudják, az mindegy. Most nem az ő tudata a kérdés, hanem a tények a kérdés. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert az emberek hajlamosak arra, hogy azt gondolják, hogy a tilalom, azok a dolgok, amik tilosak, vagy tiltott ételek, vagy tiltott cselekedetek, az egy szubjektív meghatározás. Ezt mondja, akkor követek, a mai világban az emberek gondolkodásmódjában általában azt mondják, akkor követsz el bűnt, ha bűnös célzatod volt. Ha az volt a célod, hogy bűnt kövessél. Ha nem volt ilyen célod, mondjuk nem tudtad, hogy ez bűn, akkor semmilyen felelősség nem. Ez az emberek azt mondják, jobban nem is mondod, adjál, nem is akarom hallani, inkább csak megcsinálom tudatlanul. Ugye miért? Mert az a felfogás van, hogy ez az tilos, vagy az vétek, ami a tudatunkban is vétek. Amiről tudtunk, hogy az vétkez, tehát magyarul a vétek, a tilalom, az egy szubjektív fogalom, egy pillanat. A valóság az, hogy az, amit itt a Tánya elmond, abból kiderül egyértelműen, hogy a tilos önmagában, objektíven tilos, mi azt jelenti, hogy itt van egy kabalisztikus kémiai összetétel, ami akkor is megvan, hogyha te nem tudsz róla. Mi azt jelenti, hogy ez a disznóhús akkor is ugyanabban a spirituális kémiai összetételből áll, mint ha tudod, vagy ha nem tudod. Az ugyanúgy tilos. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, mint amikor valaki megiszik egy mérget. Lehet, hogy előfordult már nagyon sok emberrel, amikor megivott egy pohár vizet, ami teljesen úgy nézett ki, mint a víz, és abban a tudatban itta, hogy ez mennyire éltető, stb. Közben mérget ivott. Attól még, hogy ő nem tudta, hogy ez a méreg, és nem volt szándékában megmérgezni magát, hanem pont fordítva teljesen pozitív gondolatai voltak, ettől még az a méreg, az méreg. Szerintem, hogy ugyanígy a spirituális tilalmak, amik a fizikai földön járó emberek számára sokszor megfoghatatlanok, nem nagyon tudják most, hogy nem miért, nem tök mindegy, most disznóhús vagy marhahús. Azt mondjuk, hogy nem, mert más spirituális összetétele van annak a... Te, ez ugyanolyan, mint hogy lehet, hogy egy darab... hogy hívják azt a mérgezést, ami a... De mérgezett, mondjuk egy mérgezett marhahúsban, meg a nem mérgezett, egészséges marhahús teljesen ugyanúgy néz ki, de a fizikai, biológiai összetétele más, és ezért lesz káros számodra. Hasonló módon lehet, hogy két teljesen egyenlőnek tűnő valamilyen cselekedet, vagy akár étel, más spirituális összetételű, és ezért, mint hogyha lenne kémiai, spirituális kémiai összetétel, és ezért az ugyanúgy káros marad a számodra, és hiába volt neked jó szándékod azzal az étellel, te mégis azt nem fogod tudni megemelni, mert az összetétel nem olyan, hogy meg lehessen emelni. Ezért mondjuk a tilos, az asszur, az mit jelent héberül? Hogy le van kötve. Ez le van kötve a klipák közé, és ez a soha nem lehet majd onnan megemelni.
Ez nem azért nem teljesen egyértelmű számomra, mert van két, nem ellenpélda, de van két más példa, hogy például az olyan szombatszegés, aminek az embernek nincs belőle haszna, azt úgy tartjuk, ez nem szombatszegés. Tehát, hogy itt a olyan bűn ilyen szempontból, tehát ez valamilyen, nem? Tehát nem mondok
hülyeséget. Erről nem hallottam még.
Nem hallottam, hogy például elmész egy mész az utcán, és felvillan egy ilyen lámpa az egyik ilyen kapuajba. És neked ebből nem volt hasznod, az nem számít bűnnek.
Jó, így tisztázzuk, hogy miről van szó, mert ez nem igazán igaz. Van egy olyan halaká, és köszönöm, hogy ezt felhoztad. Van egy olyan halaká valóban, ha valami nem céltudatosan csinálok valamit, hanem ez csak egy grár, ez egy következménye valamilyen tettemnek, akkor ha nincs belőle hasznom, akkor nem tilos. Arról van szó, hogyha én elmegyek az utcán, és nem azért megyek ott az utcán, hogy a lámpa fölvillanjon, hanem csak megyek az utcán, akkor se fölvillan a lámpa, akkor ez nem bűn. De itt van még egy kitétel, ami a lámpa esetében elég problematikus. Még egy kitétel az, hogy nem szabad, hogy biztos legyen az a dolog. Tehát mondjuk én, nem szabad, hogy biztosan következzen a cselekedetemből az a szombatszegés. Ezt hívják pszikrésének. Valaki nem mondhatja azt, én levágtam, nekem szükségem volt csirkehúsra. Nem volt szükségem arra, hogy levágjam a csirkét, de én csak a csirkehúst akartam. És, de ahhoz, hogy kellene csirkehúst, le kellett vágni a csirkét. Tehát kizárt dolog, hogy ne vágjad le a csirkét ahhoz, hogy csirkehúst. Tehát mindenképp le kell vágni a csirkehúsot. Azt mondja, ha levágod a csirket, akkor a csirke meg fog halni. Ez nem, és ez a példát használják, a pszikrésé.
Nem a gyerek játék.
Hogy?
Nem gondolom, hogy a gyereknek a játéka,
hogy csirke. Kell a csirkefej, akkor hiába muszáj levágnod, akkor muszáj. Szerinti, hogy ezért ez nem teljesen pedig, amit mondasz. De igen, a másik példa.
A másik példa pedig az, hogy akár szabad, akár olyan, hogy az ember szabadon sétál, vagy bármilyen ügyben, és olyan zsidót, akik nem tartja a dolgokat, szól nekik, hogy ezt nem jó csinál, hogy ezt nem így kéne, hogy ezt úgy kell csinálni, az nem feltétlenül praktikus, ugyanis, hogyha valaki nem tudja a szabályt, akkor az annyira nem súlyos addig, ameddig nem tudja, hogy érted, hogy mit mondod, oda megy.
Az igaz.
Ha valaki lát egy tészákon nyomja meg a zsöblét, akkor rászólsz, hogy ezt nem szabad, akkor onnantól kezdve, hogy ő már tudja, hogy ezt nem szabad.
A feltételezheted. Azt mondja, igazad van, hogy inkább bűn az, ha valaki tudja, mintha nem tudja. De most nem arról beszélünk, hogy mi bűn, mi nem bűn.
Nem, csak
arról beszélünk, hogy mennyire tudod utána, hogyha akkor sem nem tudtál valamit, és jó szándékod volt, és nem bűn, nem, itt nem történt bűn, nem lehet felelősségre vonni, mégis a hatása megvolt a dolognak, mondjuk a testedre. Ez spirituális, az olyan, mint hogy megiszol egy mérget, és nem tudod, hogy méreg, de a méreg az méreg. Most abban igazad van, hogy van olyan halaká, hogy mindenkit figyelmeztetni kell a bűnre, hogy tudja, hogy mi bűn, nem. Ha valakiről biztosan tudod, hogy a figyelmeztetésed nem fogja elérni a hatását, sőt, akár fordítva még jobban fogja csinálni, vagy egyáltalán nem érdekli, akkor nem kell figyelmeztetni, pláne nem izé közben, mert nem lesz semmi hatása. És nem csak az a hatása, hanem még súlyosabbá fog válni a cselekedet. Most erre azt mondani, mondjuk vannak olyan irányzatok, akik azt mondják, hogy nem kell tanítani nem vallásos zsidókat, zsidóságra, mert így legalább, amit csinálnak, azt nem tudatosan csinálják. Legalább, ha vétkeznek is, az, akkor nem gyarapodik a zsidó nép vétke, mert nem tudják, hogy ugye. De ez akkor van így, hogy ha nem veszük figyelembe azt, hogy ez méreg. Azt nem úgy veszük, hogy most vétek, nem vétek, vétek, nem vétek, vétek, nem vétek, hanem úgy veszük figyelembe, hogy minden nem kóser étel, amit egy zsidó a szájába, az olyan, mintha mérgezné magát, akkor egészen másképp fogunk hozzáállni a történethez. Ezért ez egy felfogásbeli különbség, vagy egy nem különbség, inkább itt egy a hangsúly, hogy itt a bűnnél nem csak az a probléma, hogy téged felelősség lehet-e vonni, vagy sem, az is probléma, hogy az az étel, amit megeszel, az a húsoddá, véreddé válik, és ezért, hogyha az a klipotból származik, a sáros klipot az méhodból, a rosszból, akkor az beléd épül, és ez megváltoztathatatlan, akkor is, ha nem tudsz róla. Ezért van az írva, hogy Lai unöle cádik korra, hogy egy cádiknak, egy igaz embernek Isten nem engedi, még hogy véletlenül vétkezzen az sem. Miért? Mi a baj, nagy baj, ha véletlenül vétkezik? Ha úgyse lehet érte felelősségre vanni, akkor jó, vétkezik. De ez nem számít véteknek. Szóval véteknek nem számít. De ha mondjuk evett egy nem kóser ételt, akár véletlenül, tudta nélkül, akkor az a nem kóser ételt beleépül. Értitek? Beleépül a testébe, szervezetébe, lelkébe, stb. És annak a rossz hatása az megvan. És ez még egy plusz dolog, amiről itt most beszélünk, ami most, jó, olvassunk egy kicsit utána még ennek kapcsán beszélünk. Az elmondott a 8. fejezet, esetleg itt szabban kell olvasni?
Köszönöm. 8. fejezet. Zsidó démonok. Az elmondottakon kívül van a tiltott ételeknek még egy ismérve, hogy miért hívják őket tiltottnak, azaz megkötöttnek. Nem csak azért, mert csúvá által nem lehet őket felemelni, hanem azért is, mert akkor is le vannak békjózva a rossz oldalra, ha valaki tudtán kívül evett valamilyen nem kosher ételt, akár istenes szándékkal is, azért, hogy legyen ereje Istent szolgálni annak az ételnek az erejével. És ő valóban így is tett. Tórát tanult és imádkozott, azon étkezésből vett erővel. Az ételben rejlő vitalitás mégsem megy fel, és nem öltözik be a tóra és az ima betűibe, amint az a kosher ételek esetében történik, mivel le van békjózva a három legsilányabb klipához, ami a szitra áhra része.
Ugye a másik oldal a szitra áhra.
Ez még abban az esetben is így van, ha a tilalom maga csak a bölcsek elrendelése, mivel a Talmud tanúsága szerint a bölcsek szava súlyosabban esik alatba, mint a Tóra szava, stb.
Jó. Szerinti, hogy ha akkor is, amit pontosan az az eset, amiről beszélünk, akkor is, hogyha az illető azt a nem kóser ételt mondjuk, a tudtán kívül ette, ő azt hitte, hogy ez kóser, és teljesen jó szándéka lette, mégis az le van békjózva a rosszhoz, és azt nem lehet onnan fölemelni. Jó, az a méreggel teli példa, az teljesen jól ezt magyarázza, szemlélteti. Most van itt egy probléma. A valóságban, és aztán ilyesmit kérdezett a Gönci az elején. A valóságban azonban, nem lett megemelve? Nem lett megemelve a szentre. A valóságban milyen energiából tanulom én ezt a két oldal Talmudot, hogyha, vagy nem én, ha valaki elmegy a McDonald'sba, azt hiszi, hogy ez kóser, tehát bűnt nem követett el. Megeszi a McDonald'sban a hamburgerét, teljesen jó indulatúan, majd leül a jesivába és tanul ebbe az energiából két oldal Talmudot, akkor milyen energiából tanulta azt a Talmudot? Abból a hamburgeresből. Akkor mégis föl lett használva szent célra. Akkor miért mondjuk azt, hogy nem lett szent célra használva? Értitek? Akkor mi történt? Ez egy kérdés, amit itt föl lehetne tenni.
Bocsánat, a sajtos hamburger sem kóser?
Jó.
pláne nem kosher. Nem tudom, a sajtos hamburger, mert van hús és sajt, és nem?
Nem,
ami sajt.
Csak sajt. Ja, valamilyen szinten nem kosher.
Hát, a maga az üzlet nem az.
Okay, a kenyér sem valószínűleg, hogy kosher. A sajt sem valószínűleg, hogy kosher. Ja, biztos, hogy kosherebb, mint egy hamos hamburger. De mégsem azt lehet mondani, hogy glatt kosher. Hogy ezt a sábeszi ebédre ezt enném. Visszatérve, tehát akkor mégis ezt az energiát használja föl. De van egy nagy különbség. De azt mondom, hogy valamit szent célra használok, az egy dolog, és amikor azt mondom, hogy ez felemelkedett a szentség szintjére, az egy másik dolog. Szóval mondjuk egy példát, hogy asztal, az nagyon sok mindenre lehet használni. Lehet rajta rátenni kóserételeket, nem kóserételeket, jó könyveket, rossz könyveket, jó dolgokat lehet megbeszélni annál az asztalnál, és rossz dolgokat annál az asztalnál. Akkor az az asztal, az ugyanaz az asztal marad, csak eszközévé válik valami pozitív dolognak, vagy valamilyen negatív dolognak, vagy valamilyen semleges dolognak. De az asztal maradt asztal, minden esetben. Az ujjaim, amikor írnak valamit, ha tóra tárgyú dolgot írnak, akkor eszközévé válnak egy tórai dolognak, egy szent dolognak, ha marhaságokat írnak, akkor eszközévé válnak valamilyen rossz dolognak. De az ujjaim azok ugyanazok az ujjak, az ujjam nem lett inkább szent, vagy kevésbé szent azáltal, hogy valamit csináltam vele. Itt most nem erről van szó. Itt nem azt mondjuk csak, hogy valami valaminek az eszközévé vált. Mert ebben igaza van annak, aki azt mondja, hogy a hamburger mégis eszközévé vált egy szent dolognak, mert a Talmud tanulásnak, hogyha abból az energiából Talmudot tanultam. Itt többről van szó. Arról van szó, hogy ő maga is szenté válhat, ha nem tiltott. Ha az a hamburger, valóban kóser hamburger, és aztán abból az energiából Talmudot tanulsz, akkor ez nem csak eszköze volt a Talmud tanulásnak, hanem maga is olyan, mint a Talmud tanulás részévé vált volna. Olyan, mint hogyha az a hamburger evés, ami alapvetően egy semleges dolog, maga is egy micva lenne. Jó? De hát akkor ezek szerint egy olyan dologgal, ami tilos, azzal ezt nem lehet megcsinálni, ez mindig tilos marad, az mindig le van békjózva, le van kötve a három tisztátalan klipvához. Most a következő elég ilyen érdekes misztikus dologba fogunk belemenni. Egyrészt ugye azt láttatok, hogy itt a cím, amit itt, ez nem a, általában nem adott címeket a fejezeteknek, de amit a fordításban adva lett, a zsidó démonok, szóval egy izgalmas cím. Egyrészt itt most szó lesz egy kicsit így démonokról, másrészt szó lesz arról, hogy mi történik. Ugye azt mondtuk, hogy ha valaki evett mondjuk valami nem kóser, akkor annak a hatása az örökre megmarad. Ha csak nem olyan nagy csúvát tesz, ahogy az Éva mondta, a szeretetből, stb., hogy el nem jön időközben a messiás. Akkor mit fog történni? Mi lesz ennek a hatása? Mondjuk teszem azt, valaki rádióaktív sugárzásban részesül, hatása alá kerül, akkor az lehet nagyon erős, hogy belehal mondjuk. De lehet gyengébb rádióaktív sugárzás, ami káros a szervezetére, de nem lehet rögtön feltétlenül látni a kárt. De attól még káros. Akkor mi lesz ennek a hatása? Hol lehet látni a hatását? Vagy mi lesz ennek a következménye? Mert azt mondja az Alterebe, hogy itt a testnek ezektől a nyomoktól majd meg kell szabadulnia a halál után, és erről is egy kicsit most szó lett, ezt fogjuk elkezdeni megbeszélni, de még nem fogunk a végére jutni a mai alkalommal, csak majd a következő alkalommal. Nézzük akkor. Az eddigiekkel egyezik.
Az eddigiekkel egyezik a Zohárnak az a megállapítása, hogy az a jécer hárá, rossz ösztön, és az a vágy, ami tilos dolgokra készteti az embert, nem zsidó démon, ami nem más, mint a pogány népek rossz ösztöne. Azoké, akiknek lelke a három legrosszabb klipából tevődik össze. Ezzel szemben az a rossz ösztön és az a vágy, ami a nem tiltott élvezetekre csábítja az embert, csupán vágyai kielégítésére, az a zsidó démonok közül való, mivel módja van, hogy visszatérjen a szentség keretei közé, ahogy azt fent mondottuk.
Mi az, hogy démonok, meg nem zsidó, meg zsidó démonok, egy kicsit értetetlen ez most, egy kicsit tisztáljuk. Ugye, mi az, hogy démon, szellem? A Talmudon is lehet olvasni szellemekről. Van ilyesmi, shading. Shading, itt voltak szellemek, ott voltak szellemek, kicsit ilyen misztikus dolog. Miről szól ez a szellem dolog? A szellem, vagy a démon, igazából most modern nyelven úgy lehetne mondani, hogy energia. Valaki van egy lakásban, és egy pozitív energiák vannak. Szeretik mondani, hogy negatív energiák vannak. Szóval általában az emberek kicsit spirituálisabbak, akkor szoktak ilyeneket mondani. De minden esetre tényleg van ilyesmi. Azt hiszem, valahogy atmoszféra, vagy az a hangulat, ami körbevesz egy mondjuk egy bizonyos embert, abból az a hangulatban azért már sok mindent ki le lehet vonni. Mondjuk találkozol valakivel, az, hogy milyen a levegő körülötte, szinte a szószoros értelemben, abban már sok minden kiderül arról az emberről. Miért ilyen vagy olyan az a levegő körülötte? Mert az ember abba, attól függően, hogy milyen dolgokba fekteti az energiáját, ettől függ, hogy milyen energia felhő veszi körül. Ha most itt nagyon ilyen ezoterikusan akarom ezt megfogalmazni. Mi azt jelenti, ha ha valaki folyamatosan rosszabbnál rosszabb dolgokat csinál, akkor ezáltal olyan, mint amikor valakit megmérgeznek, és ez a megmérgezés, ez, vagy amikor valami megmérgezi magát, ez valahogy kiüt rajta. Ezt lehet érezni. Azt jelenti, ő azáltal, hogy rosszat tesz, ezáltal ez a rossz energia, amit az valahogy érezhető körülötte, szóval rossz energia magyarul. Szerintem fontos, erről szólnak a démonok. A Talmud azt mondja, minden mitzvával az ember teremt egy jó angyalt. Minden bűnnel egy rossz angyalt. Az angyalok, szellemek, démonok, ez pontosan erről szól, hogy hogy milyen energiákat hozunk a világba, pozitív energiát, vagy negatív energiát hozunk a világba. Most erre azt mondjuk, hogy ezek a démonok, ez olyan, mint egy vírus, ami az vírusnak szüksége van az emberre, ugye? Annak a bacillusnak, mert az emberből él, ugyanakkor az embert magát pusztítja. Ugye? És itt a bűnnél még hozzá még egy dolog, az ember is úgy érzi, mintha neki is szüksége lenne a vírusra. Szerintem akkor itt erről van szó. Elkezdődik egy vétek, egy pillanat. Van egy vétek, az mint olyan, mint egy vírus, megteremtesz ezzel egy vírust, és ez a vírus utána visszahat rád, és esz téged. Szerintem pontosan erre van szó, ha valaki elkövet egy vétket, akkor létrehoz egy negatív energiát, ami körülveszi őt, és utána ez a negatív energia rá is negatív hatással lesz. Mert ez a rossz démon, amit létrehoz az ember egy vétek által. De azt mondjuk, a vétkek, vagy a rossz dolgok, a rossz energiák között is két típusot lehet megkülönböztetni. A mai társadalomban is, a köztudatban azt mondtam, vannak olyan dolgok, amire azt mondjuk, jó, ezek kicsit ilyen különböző fizikai, testi vágyak, de ezek elfogadottak, ezt elfogadott, hogy valaki. Elfogadott az, hogy valaki bezabáljon egy ebédet. Ez teljesen elfogadott. Ha valakit megkérdezünk, ez testi vágy, persze, hogy testi vágy, de jó, bezabálta most. A legtöbb emberben semmi problémát nem fog látni, még akkor is, ha tudja, hogy ez egy ilyen, hogy ez mondjuk egy állatiasabb viselkedés, mint miközben, mit tudom én, elmérkedik egy matek példáról. Akkor azt jelenti, ez, de mégis egy elfogadott valami. Vannak normális és abnormális ilyen állati viselkedések. Vannak olyan dolgok, amire már azt mondjuk, hú, ez már nagyon húzós. Ez már az alja. Ez már nagyon nem tolerálható. Ugye? Akkor mindenütt vannak, mondjuk a mai világban egyre kevésbé van olyan, ami abnormális. Mert sőt, minél abnormálisabb valami, annál jobb, vagy annál izgalmasabb. De az alapvetően mindenki elfogadja, hogy vannak normális, meg abnormális dolgok, van egy bizonyos határ. Itt ez a dolog, ez úgy van nevezve, mint zsidó és nem zsidó démonok. Miért? Ha visszaemlékeztek, akkor arról volt szó, még az első fejezetben, hogy a zsidók és a nem zsidók között van egy olyan különbség, hogy az állati ösztönlélek, ami mindkettőjükben van, az a klipát nogából, vagy a sálos klipotból származik. Ebből a semleges klipából, vagy a három tisztátlan. Most nem az isteni lélekről van szó, hanem a másik lélekről. És azt mondjuk, hogy a zsidóknál van egy olyan különleges dolog, hogy az ő állati lelkük az a klipát nogából származik, a semleges klipából, mert nekik van egy különleges olyan feladatuk, hogy még ezt a lelküket is próbálják jobbá tenni. Ezért használja ezt a metaforát itt. Azt jelenti, azok a dolgok, azok a bűnök, amelyek nem valóban bűnök, hanem inkább semleges dolgoknak az állati módon való felhasználása. Azokat nevezi Shadin Yehudainak, zsidó démonoknak, azt jelenti, mert ez a klipát nógából származik, ugyanúgy, mint a zsidóknak az állati lelke, és azok a dolgok, amik bűnök, azokat nevezi nem zsidó démonoknak, mi azt jelenti, amiért ott a nem zsidó állati lélek az a három tisztátalan klipából van, hasonlóan, hogy a bűn is a három tisztátalan klipából van. Pillanat még. Most még egy érdekes dolog a démonokról. Van egy olyan dolog, ami a Talmudban is, még nem tudom, hogy ilyen nem talmudi hagyományban, vagy nem tudom, ilyen démonok sokszor úgy néznek ki, mint mondjuk egy ember. Így vannak leírva mondjuk, hogy úgy néz ki egy démon, mint egy ember. De mondjuk valamilyen testrészéről föl lehet mégis ismerni, nem ember. Mondjuk mit tudom én, ránézel a lábára, és kacsalába van, akkor látod, hogy mégsem ember, hanem ez egy démon. Most ezt úgy kell érteni, ennek a magyarázata, hogy ez minden metafora ez a dolog, hogy ezt nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy most holnap találkozom egy démonnal, aki úgy néz ki egy ember, de ránézek a lábára. Mostantól mindenkinek a lábát nézem. Vegye le a cipőjét! Meg azok mi az, hogy lássuk, hogy igazi embere vagy démon. De nem erről van szó, ez inkább egy metafora valamire. És mire metafora? Arra, hogy az, amikor egy vétket elkövetünk, akkor a vétekben ott van még, a vétket soha nem követjük el teljes örömmel. Szerintem miért? Mert egy kicsit mindig ott van bennünk az, hogy ez kár volt. Kicsit mindig ott van bennünk, hogy ez kár volt. És ezért jó, valakinek inkább ott, valakinek kevésbé. Ezért a vétekből soha nem születik olyan teljes démon. Mindig egy testrész hiányzik. Ezt jelképezi ez a dolog. Nem szószoros értelemben kell érteni. Mint hogyha azt mondanánk, hogy a vétekbe belefektetett energia sohasem teljes szívvel van belefektetve. Egy kicsit mindig van. Ez egy szép történet, hogy egyszer volt két lubavicsi fiú, akik esivába tanultak, és aztán az egyik elhagyta a vallást, és kommunista lett, és aztán később teljesen vallás ellenes, stb. Később találkoztak, akkor megkérdeztette a barátot, mondd, Rabbi Yankel, mi maradt neked még abból, hogy te a jesivába tanultál? Mi az, ami még megmaradt? Azt mondja, figyelj, én már minden bűnt elkövettem, ami csak lehet. Egy dolog van, mindig nem tudom teljes szívvel csinálni. Mindig van bennem abban az időben, amikor csinálj, egy kis lelkiismeret fúd, egy kis rossz érzés, egy kis rossz szájíz, az mindig van. Szóval valamilyen szinte ez mindenkinél elmondható, hogy van egy kis rossz szájíz minden réteknél, és ezért jelképesen azt mondjuk, mint hogyha a démonok soha nem teljesek, mindig az egyik testrész hiányzik. Igen.
Mit jelent az, hogy rossz mitva? A mitva az eleve jó mitva.
Hol mondtam azt, hogy rossz mitva?
Az elején, még pár mondata előtt, hogy jó mitvát tesz, vagy rossz mitvát tesz.
És hol van?
Rossz mitva.
Akkor nem jól fejezt, valamit félreszólás volt. Azt mondtam, hogy egy mitvát tesz, vagy egy rossz dolgot tesz, akkor esetleg így kell javítanom magamat. Most, mi történik akkor, ha valaki mégis elkövetett egy bűnt, vagy akár egy semleges dolgot levitt a három klipa szintjére, akkor ezzel az a negatív energia beleépült a lelkébe, olyan, mint a radioaktív sugárzás, akkor ezzel mi fog történni? Akkor nézzük meg.
De mielőtt az életerről visszatért volna a szent berkekbe, a klipák és Szitra Ahra birodalmába tartozik, és még azután is marad valamilyen nyoma a testben, mivel minden ételitalból azonnal hús és vér válik. Ezért van szükség a sírban történő megtisztulási folyamatra, Kibbut Hakever, hogy az kitakarítsa és megtisztítsa a testet, a klipát nogá tisztátalanságától, amit a test az ember életében a világi dolgok élvezetével a zsidó démonok által szerzett. Ettől csak az mentes, aki soha életében nem élvezett semmit ezen világ hívságaiból. Mint például Rábénú Hákados.
Ugye, akkor tisztázzuk. Szóval, akkor még azok a dolgok is, nem csak a bűnök, hanem azok a dolgok is, amikor valaki mondjuk bezabált egy ebédet, és nem a megfelelő céllal, vagy megfelelő áhítattal, vagy akarattal csinálta ezt, hanem csak bezabálta állati és ösztöneire hagyatkozva, akkor az levitte azt a semleges ételt, kóser semleges ételt egy alacsony szintre, a három tisztátalan kippával, és onnan persze vissza tudja emelni, de ha nem emeli vissza, a nyoma mindenképp megmarad ennek a dolognak. Mi fog történni? Ezt hívják hibuta kévernek. A purgatórium, ami még a testtel történik, még a sírban. Ez is egy elég misztikus dolog, mi erre rátérünk. Kivéve, ha olyan volt, mint Rabbeinu a Kadosh, a Yehuda fejedelem, aki a Misna szerkesztője volt, róla az van írva, hogy minden jó megvolt az asztalán, minden évszakban, mégis azt mondta az Istennek, drága világok ura, te látod, hogy a tiszta szemeddel, hogy én soha semmiből világi élvezetet nem húztam. Szerintem, hogy ez egy elég egyedi dolog. Azt a szintet elérni, hogy valaki még a semleges dolgokból is mindent csak szent célból csináljon, és soha ne fordul elő az, hogy öncélúan, állati ösztöneire hallgatva használja fel a semleges dolgokat, ez azért már egy nagyon ritka dolog, csak egyes szádikoknál fordulhat elő, mint például a Rabbeinu a Kadosh. De egyszerű földön futó embereknél ez egy szinte elképzelhetetlen dolog, hogy valaki ezt a szintet elérje. Persze törekedni lehet mindenre, és kell is, hogy... Szinti cél, igen, mert hogyha így fogsz hozzáállni dolgokhoz, akkor legalább minimálisan fogod kultiválni magadat. De az, hogy ezt valóban elérjed, az nem... Hogy? Nem valószínű. Csak mint Rabbeinu a Kadosh. Most miről van szó? Tényleg csak egy szádik szintjén lehet ezt elérni. Azt mondja, hogy ez a hibuta kéver a test szenvedése még a sírban. Van, nem nagyon ismert, de meg kell hagyni, hogy a Zohárban, más kabbalisztikus könyvekben elég részletességgel le van írva, hogy milyen szenvedések várnak a lélekre a halál után a pokolban. Nem nagyon szoktunk ezzel a témával foglalkozni, mert nem ez a központi témája a zsidóságnak. Tehát nem ez a... De van ilyen, ez elég részletesen le van írva, és az aftosabb dolgok vannak részletezve. És az egyik dolog, majd a következő alkalommal bővebben lesz szó, az egyik dolog, ami írva van, az az, hogy van egyfajta, ez az egész pokol dolog, és stb. Ez egy ilyen megtisztulási folyamat. Szerintem olyan, mint ha valaki egy poharat, mondjuk szennyvízre használta, akkor a pohár nem változott meg, a pohár pohár maradt, de ezért mégis mielőtt azt abból a pohárból én innék, azt elég keményen sterilizálni kell. Ugye? Mert valahogy a hatása, a nyoma mégis ott maradt annak a szennyvíznek az évek során. Hasonló módon az ember ezen a világon elkövet mindenfélét, olyat is, amit nem kéne, annak a nyoma meghagyja a nyomát a lelkén. Akkor is a lélek isteni lélek marad. A soha nem lehet átváltoztatni, hogy eltűnjön, meghalljon az isteni lélek. Az mindig megmarad. De nagyon bemocskolódhat. És akkor ezt a mocskot úgymond, ettől a mocsoktól kell megszabadítani, és erről szól végül is ez a pokol dolog. Most az, hogy ez hogyan történik, mert majd következő alkalom egy kicsit bővebben lesz szó. De most egy dolog, amivel már ez a dolog elkezdődik, ez azzal írva, hogy ez a hibuta kéver a sírban történő szenvedés. Milyen szenvedés van a sírban? Ugye azzal írva, hogy amikor a test, amikor a lélek elhagyja a testet, az ember meghal, a lélek mégis bizonyos szinten, valamilyen szinten kapcsolatban marad a testtel. Ugye? Marad valami kapcsolat. Ezért van az, hogy a testnek megadjuk a zsidóságban a tiszteletet, a halál után is, nincsen hamvasztás a zsidóságban, minél hamarabb el kell temetni, mielőtt eltemetjük, még zsoltárokat mondunk mellette, stb. A testnek köze van még a léleknek, mintha még egy kis sugara, foszlánya ott lenne a testben a halál után. És ez nem azt jelenti, hogy az ember él a halál után, a testében, és érzi, hogy most betemettek, most így ért fel a föld, stb. De mégis valamilyen szinten kapcsolatban van még a lélek a testtel. És ezért, amikor a test elbomlik, akkor ez az elbomlásnak az a célja, hogy az ezáltal okozott tapasztalat megtisztítsa a lelket többek közt ezektől a nyomoktól, amik a állati ösztönre hallgatva kifejtett fizikai örömök által vésődtek lelkében. Most hosszú mondat volt, de nem érthető. De azt jelenti, hogy ez egy megtisztulás. Miért megtisztulás ez? Mert végül is mit csinál az ember, amikor átadja magát állati ösztöneinek? Átadja magát a fizikai örömöknek, a fizikai világ örömeinek, és ezek a fizikai világ, ennek a fizikai világnak az örömei... Hú, a bajt? Átadja magát a fizikai világ örömeinek, és ezek a fizikai, amikor átadja magát a fizikai világ örömeinek, az olyan, mint hogyha átadna magát a Földnek. Ugye ezt mondtuk az elején, hogy minden a Földből, a vízből, stb. Van. Átadod magadnak valaminek, ami nálad alacsonyabb. Ugye? Mert neked nem az az erényed, hogy Földből vagy, hanem az a lélek, ami benned van. De te nem a lelket követed ebben az esetben, hanem ahelyett, hogy megemelnéd a földi dolgokat, olyan, mint hogyha lehajolnál a földi dolgokhoz. Érdekes dolog, azt mondják, hogy a Lubavitchi rebék, amikor ettek, soha nem hajoltak rá az ételre. Mindig, ha eszel, mindig neki általában rá szoktak hajolni az emberek. Sőt, amikor kanálra leszel, akkor még ráhajolsz a kanálra. A Lubavitchi rebék mindig így ettek. Csak jelképesen azt jelenti, azt mondják ezzel, hogy az ételt nem lehajolni az ételhez, a fizikai dolgokhoz, hanem megemelni a fizikai dolgokat, mondjuk az ételt. Szerintem, amikor az ember meghal, és jön a Föld, és kezd szétbomlani a Földben, meg a férgek által, meg hasonló, akkor ez, mint egy élmény, ami megmutatja az embernek, hogy nem volt jó, most nagyon egyszerűen lefordítva, nem volt jó a Földnek átadni magadat, mert lásd, mi történik, ha a Földnek átadod magadat. Most egy ilyen egyszerűen elmondva. És ezért van az, hogy a két érdekes dolog, a hagyomány szerint egy szádik, a teste nem bomlik szét a halála után. Van egy nagyon szép könyv, egy kis füzet, és Kafta de Rebi, ami arról szól, hogy a 30-as években, a legkeményebb sztálini időkben 10 Lubavitchi haszid titokban kilopta az 5. Lubavitchi rebének, Shalom Ber rabbinak a holttestét, a rosztovi temetőből, és átvitte egy másik helyre. Miért? Mert talán úgy döntött, hogy a zsidó temetőnkkel keresztül menjen a vonat, és pont a Rebe koporsóján, vagy a Rebe sírhelyén keresztül, és ezt nyilván nem engedték, és titokban átlopták, és az egész történetet leírja, hogy hogy történt ez az át, ez a, hogyan jutottak be a temetőbe, és csoda volt, hogy az kölcsön tud, hogy még megszerezték azt a halottas kocsit, és minden, és az egészet részletesen leírja, még a 10 fiúnak a nevét is leírja, ami érdekes, ezt ő már Amerikában írta, akkor a 40-es évek végén kijött, de még 3-4 embernek a nevét nem írta le, de azok még Szovjetunióban voltak, és félt, hogy bajuk lesz, azért, mert New Yorkban megjelent egy könyv héberül, amiben ez az egész le van írva. Most azt mondja, amikor a Rebe testét kiemelték a sírból, az teljesen épp volt, mint 10 évvel a halála után, teljesen épp volt, azt mondja, csak a bal lábán volt valami kis ami sérülés, ezt úgy írja. Különben a Havdil, de a hasonló dolgot láttam az interneten, ez ugye elég ismert dolog volt, hogy valahol Szibériában, vagy Kelet-Ázsiában volt valami buddhista szerzetes, aki azt kérte a végrendeltével, hogy 75 évvel a halála után vegyék ki a... Ezt hallottátok? Ezt ismertek a tetején? Vegyék ki a testét a Földből. És erre készült egy dokumentumfilm is, és ki is vették, azt hiszem 2005 vagy 2006-ban telt el a 75 év, és a teste teljesen épp volt, akkor kivették 75 évvel később. Annyira épp volt, hogy amikor az ember meghal, akkor ha hozzáérsz, idő után van egy ilyen megkeményedés. Nálam még ez olyan volt, mint amikor egy élő embernek a testét megérintett, ilyen puha volt. Azt nem tudom, valami ilyesmit mondtak, hogy miután kivették, utána egy idő után megváltozott a test, De azért ez egy elég érdekes dolog, hogy 75 év után ez így megmarad. Szóval mindenesetre az ember olyan spirituális szintre kerül, a testét nem adja át a fizikai örömöknek, akkor, nem, akkor nincs miért elbomlania a testének, úgymond. Mert nem kell keresztül menni ezen az élményen ahhoz, hogy a megtisztulási folyamat megtörténjen. Most még egy érdekes dolog, hogy az az előírás ugye, hogy egy holttestnek a környéke is tisztátalan. A halotti tisztátalanság az a legnagyobb tisztátalanság. Miért tisztátalan? Mert amikor a lélek elköltözik a testből, akkor mi marad ott? Ott marad az a test, ami ezerszer átadta magát a tisztátalan dolgoknak. Átadta magát a bűnnek, vagy mondjuk a három tisztátalan klipának. És a lélek már nincs ott, tehát mi marad csak ott? Ez a tisztátalan valami. Egy szádiknál viszont az van, azt mondjuk, hogy a szádiknak a sírja az nem tisztátalan. És ezért egy kohén nem mehet be a temetőbe, de egy szádik sírját meglátogathatja. És akkor úgy szoktak bemenni, hogy ütlenek ilyen kerítéssel veszik magukat körül a kohén, és úgy jön be a szádik sírjához. Ezért is van, hogy sok helyen a szádik sírja körbe van véve egy kerítéssel, vagy egy ohéllal, egy ilyen négy fallal, vagy egy ilyen kis házikóval. Amikor ott bent vagy, akkor el kell körbe vegyenek, mert akkor ott megvan a körbevétel, és ha egy kohén vagy, akkor ezzel védve legyél a tisztátalanságtól. Miért? Mert egy szádiknál, jó, ott maradt a test, a lélek már nincs ott, legalábbis 95%-ban nincs ott, de nincs ott tisztátalanság sem. A tisztátalanság nem a testből származik, hanem abból, amit a testet átadja a tisztátalan dolgoknak az ember. Igen, van a kérdés?
Igen. Hogy ideig nem emlékszem, hogy erről így volt ez, hogy az öröm, az, hogy egy fizikai dolognak az ember örül, az tisztátalan dolog. Tehát az, én ideig az ellenkezőjét hallottam ki, abból, amit mondhatok, tehát, hogy föl lehet emelni a fizikai dolgokat, egy evést, egy ivást, jó cselekedet, Istenhez vezető
cselekedet. Attól függ? Mi az, hogy örül a fizikai dolognak? Most már nagyon sok szint van.
Igen,
az a fizikai dolog, aminek örül, az egy bűn, bűnös dolog, akkor ott az egyértelmű negatív. Az a fizikai dolog, aminek örül, az egy pozitív dolog, vagy egy semleges dolog, semleges fizikai dolog, mondjuk egy kóser étel, mondjuk, hogy legegyszerűbb például maradjunk, akkor ez lehet negatív, hogyha csak úgy örül neki, akkor az negatív. Nem annyira negatív, mint hogyha nem kóser kakaós csiga lenne, de mégis negatív. Lehet semleges, hogy úgy áll hozzá, hogy nem örül neki mondjuk az esetben, vagy eszi, mert muszáj enni. És lehet pozitív, hogy persze örül neki, hogy van ez a finom kakaós csiga, és annak is örül, hogy ezt most megeszi, és ebből az erőből valami pozitív dolgot fog csinálni.
És hálát ad érte, ugye?
És elmondja az áldást, stb. Stb.
De attól még fizikailag jó érzés, tehát van mondjuk egy
senki,
finom kóser kakaós csiga.
Senki nem vár, az nem elvárás. Hogy ne érezze azt, hogy fizikailag jó érzés.
Igen.
Az az elvárás, hogy ne adja át magát a fizikai örömnek. Ne alacsonyítsa le magát, ne hajoljon le. Igen?
Mi az alapja annak, hogy azt mondjuk, hogy ez a zsidó lelke a nógrák vitából származik, a nem zsidó lelke a tisztátalan
vitából származik? Igen. Ennél két dologról van szó. Nem azt mondja, hogy nem zsidó, hanem azt mondja...
Pogány.
A pogány az mint egy bálványi dolog. Umois öjtégilunim. Ez egyik dolog. Nem a nem zsidó a kérdés, hanem a bálványimádó. A másik dolog pedig, hogy nem arról van szó, hogy azt mondom, hogy a zsidó jobb, és a nem zsidó rosszabb, arról van szó, hogy más. Most azt nem lehet kétségbe vonni, ha tetszik, ha nem, hogy a zsidóság szerint egy zsidó feladata és egy nem zsidó feladata más a világban. Ugyanúgy, mint mondjuk egy nő és egy férfi feladata más. Azt mondjuk, hogy az, hogy egy zsidónak mi a feladata, az állati lelkével ebben eltérő a feladat. Egy zsidó feladata ilyen szempontból több, mint egy nem zsidó feladata. Mert egy zsidó feladata nem csak az, hogy mondjuk ne adja magát át a tiltott dolgoknak, hanem az is, hogy még a megengedett dolgokat is próbálja meg isteni céllal csinálni. Erre megvan a halakikus szabály, a hinduizmus bálványimádás, igen. A buddhizmus... Mitől függ, hogy ő bálványimádás, vagy mitől függ, hogy egy adott vallás bálványimádása? Mit kérdezel? Ha valaki, ha valami úgy néz ki, mint a bálványimádás, és olyan szaga van, mint a bálványimádás, és olyan íze van, akkor az bálványimádás. De valaki leborul szobrok elé, és több Istenben hisz, akkor ez mi lenne, ha nem bálványimádás? Az eltérő a vélemény erről.
Vannak egyes olyan